még mindig ugyanazt élem át, amit át szoktam élni ünnepek tájékán, meg azután is, hogy csupa olyan rész van, amit mindenki nagyon ismer. Minden évben meghallgatjuk, sokszor hallgatjuk, sokféle előadásban hallgatjuk, és engem nagyon mélyen érint állandóan az, ahogyan megélik a tanítványok a Jézussal való együttjárást. Nagyon mélyen érint az, hogy milyen hosszú időn keresztül vannak együtt, és mégis milyen kevés szűrődik le bennük az igazi tartalmából. És még mindig hatás alatt vagyok annak, hogy ez alól húsvét sem kivétel, akkor sem kivétel, hogyha mi természetesen 2000 év távlatából visszatekintünk, és önmagára a feltámadás tényére koncentrálunk, és természetesen úgy érjük meg, hogy milyen nagyon nagy dolgot vitt véghez akkor ott Krisztus meg Isten mi érettünk. És ez így igaz. De minél jobban olvasok a történetet, minél többször olvasok a történetet, annál inkább átérezzük, hogy mennyire keveredik ezekben az eseményekben az, ami az Istenből van, azzal, ami az emberekből van. És ez nincs másképpen a feltámadást után követő eseményekben sem. Emlékeztek rá, ott hagytuk abba talán múlt héten, húsvétkor, hogy egyrészt többször elhangzik az események kapcsán, hogy örvendeztek az asszonyok, amikor végre ráébredtek, hogy Jézus áll előttük, örvendeztek a tanítványok, amikor ráébredtek, hogy valóság az, hogy Jézus feltámadt, de legalább ennyiszer olvassuk azt is, hogy megijedtek, hogy féltek, hogy rettegés vett rajtuk előtt, hogy tanácstalanul szemlélték az üres sírt, és egyáltalán az eseményeket tanácstalanul ezt szemlélték. Olyan volt, mintha valami két párhuzamos sík létezett volna. Van a tanácstalanság síkja, az a sík, amit az ember nem tud befogadni az érzékszerveivel, a fülével, a szemével, az agyával, az analitikus gondolkodásával, és van a örömteli rész, amelyik a tapasztalatról szól, hogy de itt áll, látom őt, örülök neki, akkor is, hogyha messze fölül haladja minden elképzelésemet, mindaz, amit látok, nem is tudok vele mit kezdeni. Azt mondanánk, hogy a múlté, de szerintem nem a múlté, nagyon is a jelené. Azt gondolom, hogy ma is ugyanezeken a síkon élünk és mozgunk mi emberek, hogy egyrészt bennünk van a készség arra, hogy a megtapasztalás örömét átéljük, de ugyanúgy bennünk van a kételkedés, a bizonytalanság, az, hogy vajon hogyan lehet összeegyeztetni az összeegyeztethetetlent, az érzékeinket, az érzékelésünket az Isten valóságával. Jézust! Az első, akiknek megjelenik, az az asszonyok. Beszéltünk róla, hogy nem véletlen. És arról is beszéltünk, hogy az asszonyoknak Jézus azt mondja még csak el, hogy menjetek el, följegyzi Máté is, meg följegyzi Márk is, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy menjenek el Galileába. És majd ott találkozunk. Ez a szöveg, hogy majd ott találkozunk. És zajlanak az események, és a tanítványok nem hisznek az asszonyoknak. Tényleg nem hisznek. És képzeljétek el egy üzenetet. Elküld Jézus egy üzenettel, hogy menjenek Galileába, föltámadtam, előttük megyek, ott találkozunk. És a tanítványok nem hisznek az egésznek. Miért mennének el Galileába? Hiszen ugye úgy mondják a emmauszi tanítványok, hogy valamilyen asszonyok olyan kvázi fecsegéssel jöttek vissza, ilyen asszonyi fecsegéssel, hogy föltámadott és él. És ebben a környezetben Jézus megváltoztatja ezt az egész tervet. A zsidókhoz írt levél mondja, hogy olyan főpapunk van nekünk, aki meg tud indulni a mi erőtlenségünkön, a mi korlátainkon, azon, hogy ott tartunk, ahol tartunk, és Jézus mégis megjelenik. Még aznap megjelenik az Emmauszi tanítványoknak, közben valamikor megjelenik Péternek, aztán együtt vannak aznap este, és megjelenik mind a 11-nek akkor. Úgy tűnik, mintha Ez a mondat, hogy menjenek el Galileában, ez fölülírna az isteni szeretet, amelyik belátja azt, hogy ezek az emberek bizony ezzel a hittel nem nagyon fognak elmenni sehova. Félnek, összegyűlnek, bezárkóznak, sőt, az összegyűlés is már csak akkor van, amikor Simon megjelenik, és azt mondja, hogy él a megváltó, addig inkább szétdarabolódnak, és külön-külön vannak valahol. Jézus megjelenik, és szemükre hányja a hitetlenségüket. És körülbelül itt hagytuk abba, hogy ez az idealisztikus kép, ez a történelmi emlékezet okán mindig nagyon szépen fölfestett kép a föltámadott Krisztusról és a hallelujázó tanítványokról. Ez azzal fejeződik be, hogy szemükre hányja az ő hitetlenségüket Jézus, hogy nem hittek azoknak, akik pedig bizonyságot tettek róla, hogy ő föltámad. Ugyanezt történik egy héttel később, amikor Tamással még egyszer ugyanez megtörténik, és utána mondhatnám, hogy snitt, és új jelenet következik, és ezt a jelenetet János evangéliuma tárja elénk. Valami történik, az történik, hogy a tanítványok végül mégiscsak fölmennek Galileába. Különös, nem?
Halászni mentek.
Fölmennek Galileába. Még akkor azt se tudják, hogy halászni mennek föl. Csak egyszerűen fölmennek. Olvassuk el a történetet. 21. rész. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmennének, és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megáll a Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerik meg, hogy Jézus van ott. Mondd azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének neki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felül, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az ingét, mert mezítenem vala, és beveté magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón menének, mert nem messze valának a parttól, hanem mindegy 200 sinnyire, és monszák vala a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló. Mondanékik Jézus, gyertek, ebédeljetek, a tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni, ki vagy te, mert tudják valahogy az Úr ő. Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret, és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadta halálból. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki, őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki, szeretsz-i engem, és mondanéki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki, Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és odamégy vala, ahová akarád, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Isten. És ezt mondván szól a néki, kövess engem. Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészen. Mondanéki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Ki minne azért te beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről. Régen nem olvastam föl egy VT-be ilyen hosszan egy bibliai részt, pedig valószínűleg nem szabadna leszoknom róla, nem azért, mert nem szabadkozok, hagyom. Jó, szóval örömmel olvastam föl, nekem nagyon sokat mond. Miről szól a történet? Azt hiszem mindannyian tudjuk, és tudjátok, amikor ide állok elétek, akkor mindig az a félelem tölt be, hogy Zoli, hát mindenki mindezt tudja. Újjászületett gyermekei az Istennek, vele járnak, napról napra, ugyan? És közben mindig tudom azt, hogy nem az a lényeg, hogy én mit mondok, hanem az, hogy az Isten szól. És megszólít bennünket az igén keresztül, ezért jól olvasni, és talán megszólít abban is, hogy amikor megelevenedik az ige a szívünkben, akkor valami olyan dolgot végezel, amit nem tud elvégezni az analitika és az agyunk. Tudjuk a sztereotípiákat. Péter megtagadja Jézus Krisztust. Olyan sokszor hallottam az életben, hogy háromszor megtagadta Krisztust, háromszor kellett, hogy megkérdezze Jézus tőle, hogy szeretsz-e engem, mint hogyha volna valami olyan megfeleltethetőség a kettő közül, amelyik az adok-veszek kapcsolaton alapszik. Ennyiszer megtagadta, ennyiszer mondta, hogy szeretlek, és akkor egálban vagyunk. Ugye ezek a klasszikus képletek erre. Kiről szól? Isten akarja azt, hogy elrendezzük vele a dolgot, hogy belátásra jussunk, hogy eljussunk arra a pontra, hogy azt mondjuk, hogy neki kell emlékeztetni, hogy figyelj, megtagadtál, figyelj, megtagadtál, figyelj, megtagadtál, vagy valami egészen másról szól. És ahogy én beleélem magam a Péternek a szerepkörébe, az egész életében, még a tanítványság elején mondtam, hogy Péter az egy egészen különleges helyet foglal el a tanítványok közül, annál inkább érzékelem azt, hogy mi volt ebben annyira nehéz neki, és mi volt olyan nehéz. Visszamennek Galileába. Bocsássatok meg, hogy ezt a szófordulatot használom, olyan, mint az eső után köpönyeg. Tudod, megmarad az emberekben az, hogy Jézus mondott valamit, nem hittünk neki. Nem hittünk az asszonyoknak. Utána eljön Jézus, a szemünkre vetti, hogy nem hittünk az asszonyoknak, aztán megint eltűnik, és nem volt elvarva a szál, hogy akkor most mit csináljunk, menjünk Galileába, vagy nem menjünk Galileába. Jól csináljuk, vagy nem jól csináljuk? Ha már annyit elrontottunk, elfutottunk, megtagadtuk, Judás elárulta, tele vagyunk kudarccal, az önbecsülésünk gyakorlatilag a nullán van, emberként, hogy mit érünk mi. És olyan pici ez a dolog, hát az utolsó érvényben lévő utasítás az az volt, hogy menjenek el Galileába. És az ember olyankor, amikor megpróbálja az elrontott lelkiismeretén keresztül fölvenni a kapcsolatot az Istennel, akkor nagyon gyakran folyamodik ehhez az eszközhöz, hogy hát akkor nézzük, hogy mi volt az az utolsó, amit még értettem a mindenható Istennek a felém küldött üzenetéből, amit tiszta volt és világos volt. Hát menjél el Galileába, és akkor azt mondják, hogy jó, elmennek Galileába. Az, hogy közben csomó minden megváltozott. Tudjátok, eszembe jut az Ezékiás király, akit annyira szeret az Isten, hogy fölvállalja azt a kockázatot, hogy eltér a tervtől, és ad neki még 15 évet, és nem játszik az Isten, hanem tényleg önmagával ellentétben, amit eldöntött, ad neki 15 évet, mert annyira szereti, hogy Isten igenis ki tud térni abból, amit ő eredetileg eltervezett. Ott van előttem, amikor Jeremiás olyan hosszan próbálja a királyt meggyőzni arról, hogy adja föl Babilont. És elébük teszi azt, hogy ha föladod, élsz. Nem lesz semmi baj, sem neked, sem a városnak, sem senkinek. Valódi alternatíva nem akarja föladni. Isten akarja. Istennek mindig vannak alternatívák, és mindig megvan a könyörülés alternatívája, hogyha az ember jól él ezzel a lehetőséggel. És azt láttuk a húsvéti történetben, hogy Jézus akkor is tudta, hogy ezek az emberek milyenek, hol tartanak, és nem akadt ki rajta, és nem elvárt, és nem bizonygatott, hanem odaszegődött melléjük, ezek mellé, a hitetlen emberek mellé, mint ahogy odaszegődik én mellém, te melléd, és mindannyiunk mellé, amikor hitetlenek vagyunk, és aztán utána meg azt mondjuk, hogy hát nem degerjedezett a szívünk, mert a tapasztalatból értettük meg azt, hogy az Úr volt az, már megint az Úr volt az. Akárhogy is van, elmennek Galileába. Én valahogy úgy képzelem el a dolgot, hogy ott ülnek egy helyiségben, különös egyébként összesen 7-en mennek el a 11-ből, ez is különös, nem? És ebből a 7-ből igazából 5 van megnevezve, akik közül 2-nek személyesen megjelenik olybódon Jézus, hogy megtapinthatóan, többinek is, de akiben mondjuk nyomot hagyott, az a Simon meg a Tamás. Aztán ott vannak az Zebedeus fiak, a Jakab meg a János, akik, ugye a János megírja a történetet, meg ott van Nátanael, ha jól emlékszem. Igen. És aztán van még 2, aki egyáltalán nem biztos, hogy a 11-ből származik 2, hanem az egész tanítványi körből, akiből aztán később választják Mátyás mondjuk az abcselben. Akárhogy is van, nem sokan adnak még ebben sem úgy igazából utat annak, hogy próbáljuk meg helyrehozni azt, amit elrontottunk. De ez a 7 ember ott van Galileában is. Valahogy az van előttem, hogy ülnek egy darabig lehorgasztott fejjel, valami majd csak történik, aztán elkezd az egyik fölállni, leföl járkálni, lett volna órája nézni az óráját, hogy most mi van, most akkor meddig kell várni, jön, nem jön. Nem igazán tudtuk már értelmezni az abban a forgatagban, hogy akkor most jöjjünk, ne jöjjünk, miért jöjjünk, volt-e egyáltalán az egésznek értelme. És ahogy itt vívódnak magukban, és nem nagyon tudnak várakozni, különösen úgy nem tudnak várakozni, már azt sem igazán tudják, hogy kell-e nekik várakozni. Akkor a Péter az örökké konstruktív Péter, az döntésre jut, és úgy dönt, hogy neki elég ebből a várakozásból. Tudjátok, ha már nem jött időben, vagy ha már eddig nem jött, biztos megérdemeljük. Nem is fog jönni. Mit is vártunk volna, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nem érdemeljük meg, hogy jöjjön. Sőt, ha most így fölidézem, mik voltak az utolsó szavai? Megrót, hogy hitetlenek vagyunk, hogy kemény a szívünk. Hát így is van. Hát mit várnánk még tőle? Hát így jártunk. Hát nem újra kell kezdeni végre az életet? Az embernek az önbecsülése, amikor eléri a mélypontot, mármint az emberi önbecsülése, és megpróbálja ezen a mélyponton értelmezni, hogy Isten vajon miért nem könyörül még, vagy miért nem vár még, miért nem jön, miért nem siet hozzá, hát akkor eljut nagyon gyakran oda, mint Péter, hogy hát akkor már csináljunk valami értelmes dolgot. És akkor dönt, hogy jó, akkor most itt befejezzük, nem nyalogatjuk a sebeket, tudomásul vesszük azt, hogy nem vagyunk méltók, Isten tett velünk egy próbát, ezen a próbán csúfosan megbuktunk, nem csodálnánk, hogyha Isten valami egészen más emberekkel újra kezdeni az egészet, mi egyet tehetünk, keljünk föl, térjünk vissza a korábbi életünkhöz.
Munkaterápia.
Munkaterápia. Így, ahogy mondod. Akkor legalább dolgozzunk. Felejtsünk el, a munkába jól el lehet felejteni az eseményeket. A földolgozni nem is mindig lehet, de legalább enyhíteni lehet. És abba hagyja a járkálást, és azt mondja, tudodjátok, mint elmegyek halászni, és mindegy vezényszóra csatlakoznak hozzá. Ha, végre valaki, aki kimeri mondani azt, amit mindannyian gondoltunk. A kezdeményező ember, megyünk mi is. Csináljuk meg valami értelmes dolgot. És aztán a munkaterápia az igen sikertelen, mert elmennek, és egész éjjel halásznak, és semmi. És persze megint, de mindig legyen valahol egy kicsit azt gondolom magunk előtt, hogy ezek az emberek önmagukban csalódtak. Ezek az emberek úgy élték meg, hogy bármilyen rossz lesz a részem ezek után, én azt mind megérdemlem. Mind. És annál sokkal többet is megérdemlek. És elérkezik a reggel, és csalódottan ott vannak, hogy íme be is jött. Megérdemeltük. Ez már sosem lesz a régi. Úgy látszik, ma a munkához sem lehet úgy visszamenni, hogy abban majd gyógyulást találunk, mert Isten, jól értsétek most, amit mondott, kegyvesztettei lettünk, és nekünk nem jár semmi jó. Ez nagyjából az előkép. És aztán, ahogy közelednek a part felé, akkor egyszer csak azt látják, hogy valaki ott van, és akkor zajlik ez a jelenet, amit felolvastam. Hogy megkérdezi Jézus azt a nagyon egyszerű, pragmatikus kérdést, amit egy halásztól megkérdezni már-már bántó. Van-e valami ennivalótok? Hát ott van 7 ember egy hajóban, egész éjjel halásznak, és akkor valaki a partról megszólítja, hogy hát ember, hát ez a foglalkozásod, van valami, ami ebből föl tudsz tálalni, és akkor be kell ismerni, hogy semmi. És valahol, gondolom, érezzük mindannyian, hogy amikor mi saját magunk kiejtjük magunkat az Isten jelenlétéből, nem tudok másképp fogalmazni. Mi saját magunk úgy döntünk, hogy nem vagyunk méltók az Isten jelenlétére, nem vagyunk méltók az Isten áldására, nem érdemlünk semmit, hiszen elszúrtuk, kvázi idézőjelbe talán, de értitek, átkot érdemlünk maximum, és az, hogy innentől kezdve csupa rossz lesz a sorsunk. És elkezdi az ember a visszatérést a munkához, ilyen lélekkel, ilyen lelkülettel, akkor azt látja, hogy ott is semmi, sehol semmi. És nem működik még ez semmi. És akkor történik a csoda, hogy vessétek a hálót ki, jobb kéz felül, és fogják a halakat. És akkor valahol földereng bennük az, ami talán megint az első jele annak, hogy az ember a tapasztalaton keresztül éli meg azt, hogy Isten nem mondott le róla. Az, hogy engedelmeskedik annak, amikor szól az Isten megint, és ezzel megint megindul az áldásnak az áradata. És nem győzök eléggé, vagy nem gondolom, hogy eléggé megérteni azt, hogy Istennel való kapcsolat, az nem azon alapszik, hogy mi mit gondolunk. És nem lehet kivetíteni a múltunkat a jövőnkre, még a jelenünkre se lehet kivetíteni. Isten azt mondja ma, hogy engedelmeskedjek neki, és előfordul, hogy nem engedelmeskedek neki. Mindahogy előfordult a tanítványoknál, hogy nem előfordult, hanem csúfosan kudarcot vallottak nagy pénteken. Teljesen mindaz, amiben részük volt, azt egy mozdulattal lenullázták, vagy ők úgy élték meg, hogy lenullázták azzal, hogy cserben adták a mestert. És van rá gyógymód. És mondjuk, amikor ma egy ember él és vétkezik, és kvázi megtagadja az urát, más módon, mint akkor ott a tanítványok, de látványosan kudarcos az élete. Nem ugyanezen megy keresztül az ember, hogy úgy éli meg, hogy akkor én így jártam. Isten biztos majd mozgósít másokat, én megtagadtam, én megérdemlem a büntetést. Összetörik a önbizalma, az én képe, ez önmagában talán kevésbé gond, a gond az az, hogy nem is akar ebből kimozdulni. És aztán csodaként éri meg, amikor a kimozdulás az újból abból fakad, hogy Isten mond valamit, apróságot, hogy tegyél, és elkezdi tenni. Hogy a gyógyulásnak az útja mindig az eltévesztett utak után, az nem a önmarcangolás, nem az, hogy akkor megpróbáljuk az Isten utolsó gondolatára fölfűzni magunkat, a menjetek el Galileába, gondolatra fölfűzni magunkat, és ott tenni valamit, hát ha mégis sikerül pótolni az elvesztegetett időt, hanem a megoldás az mindig az az, hogy az ember megvárja, amíg megjelenik Jézus, és aztán amikor mond valamit, akkor elkezdi tenni. Ezt teszik a tanítványok. Péter a legaktívabb megint, alkati sajátosság, és aztán kiérnek a partra, és azt olvassuk, hogy azt látják, hogy parázs van ott, és annak felül hal és kenyér. Már ott van a hal, és már ott van a kenyér. Nem tudom, érzékelitek-e. Isten azt mondja, hogy vegyétek ki, vessétek ki a hálót, fognak egy csomó halat, kimennek és látják, hogy ez a kérdés, hogy van-e valami ennivalótok, ez nem annak szólt, hogy tőlük akarnak koldulni az Isten ennivalót. Tessék?
Nekik adnak.
Hanem már ott várja őket a hal is, meg a kenyér is, de ami még megint annyira isteni és annyira szép, hogy mégis be akarja vonni őket, Jézus, még ebbe is, és azt mondja, hogy hozzátok ide. Nem tudjuk a történetben, hogy végül is azzal laknak ki jól, ami már fönt van a parázson, vagy pedig további halakat használnak fel a 153-ból. De akárhogy is van, azt hiszem, hogy az a bizonyos terápia, amit most Gábor mondott, az nem a munkaterápia, hanem az a fajta terápia, amikor Isten megengedi, hogy a kész áldásban részünk legyen. És bevon bennünket is abba, hogy szolgáljunk olyan dolgokban, amiben nincs is igazán ránk szükség, mert Istennél ott van minden. Amikor meg kell szólalnod, nem azért kell megszólalnod, mert nem volna senki, aki megszólal, meg nem azért kell szolgálni, mert nélkülünk nem lesz étel, meg nem lesz ital, hanem egyszerűen azért, mert Istennek ez az nagy szeretete, hogy úgy állít helyre bennünket, hogy munkába állít, szívességet kér tőlünk. Ugye így kezdte Péternél annak idején, hogy csak annyit kér tőle, hogy hadd üljön be a hajójába, hogy a sokaságot tanítsa. Istennek mindig megvan velünk az a fajta nagyon-nagyon gyengéd bánás módja, hogy megtalálja azokat a kapcsolódási pontokat, ahol megérezhetjük azt, hogy Isten akar bennünket. Jól értsétek, amikor azt mondom, hogy szüksége van ránk, mert nincsen szüksége ránk. De nekünk szükségünk van arra, hogy az Isten bevonjon bennünket az ő munkájába, mert attól gyógyulunk, amikor azt tapasztaljuk, hogy Isten bevon bennünket az ő munkájába. Nem azzal gyógyulunk, hogy büntibe helyezzük magunkat, Mi mindannyian emberek hajlamosak vagyunk erre, hogy büntibe helyezzük magunkat, és azt hangsúlyozzuk, hogy mennyire nem érdemeljük meg az Istennek a szeretetét, meg a kegyelmét, és ez olyan görcs, aminél le is állunk, el is falazzuk az átjáratot közöttünk és az Isten között, és talán nem is akarjuk tudomásul venni azt, hogy van tovább, és hogy van jövő. És akkor van az a jelenet még, amivel befejeződik ez a rész, amit én annyira szeretek, szinte minden vers szakában. Ez a bizonyos megkérdezi a ebédelés után Jézus Simon Pétertől. Azt, hogy Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél. Nem fogom az egészet végigmondani versről versre, de szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni. A görögben két szó van a szeretetre. Az agapé és a fileó. Az agapé az isteni szeretet, az, amit nem lehet megérdemelni, mi az Isten sajátossága természetéből, az, aki ő fakad, az elfogadás, a befogadás, az érdem nélküli jótett, mérlegelés nélkül a másik állapotára és pillanatnyi helyzetére való mérlegelés nélküli szeretet. És akkor Jézus fölteszi Péternek ezt a kérdést, akkor ebben ez van, hogy Péter, mindezek után annyit fogadkoztál, mert te látod, hogy én befogadlak téged, látod? Mindaz, amit most akárcsak az ebéd kapcsán megtapasztaltál, abban árnyéka sem volt a múltnak, árnyéka sem volt a szemrehányásnak, árnyéka sem volt annak, hogyha majd úgymond meggyógyultál, saját erődből föltornáztad magad valamilyen fölpolírozott szintre, akkor majd szóba állok veled. Én szeretlek téged. Te fogadkoztál, hogy annyira szeretsz, hogy az életedet adott nékem, és most megkérdezem tőled, hogy mit gondolsz most? Most mit gondolsz? Valóban jobban szeretsz engem a többieknél? Agapé szeretettel szeretsz engem? Önmagamért szeretsz engem? Isten szereted bennem? Lehet, hogy ma ez nekünk kevésbé hangzik különösnek. De azt gondolom, hogy a helyreállításban, amit az Istennek bennünk helyre kell állítani, az az, hogy ami összetörik bennünk, az elsősorban az, hogy amikor megtagadjuk, vagy amikor vétkezünk, vagy amikor tudatosul bennünk az, hogy messze nem érünk föl ahhoz a normához, ami pedig olyan jó lenne, akkor elsősorban azt kérdezzük meg önmagunktól, hogy szeretjük-e az Istent. És eszünkbe jutnak az igék. Mondjuk eszünkbe jut János levele, amiben olyan egyenes és tiszta mondatokban úgy rögzül bennünk az analitikus logikánkba, hogy akkor szeretjük az Istent, hogyha az ő parancsolatait megtartjuk, akkor keressük azt, hogy hány ilyen van, ki lehet elégíteni. Hogyha 200-ból 150-et már kielégítettünk, akkor megtartottuk, ha csak 20-at, akkor nem, akkor valószínűleg nem szeretjük az Istent. Tehát eléggé mennyiségi fogalmaink vannak erről a szeretet kérdésről. És Jézus rögtön a mélyére evez, és azt mondja, hogy Péter, nézd magadba.